Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, Istenünket, 151. énekünket keressük meg. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Helyünket. 230. énekünket énekeljük valamennyi versszakával. Segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amit azt írva találjuk Lukács evangéliumában, az evangélium 10. fejezetében, a 25. verssel kezdődő szakaszban. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. És fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Válaszol Jézus, ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett. Akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment oda az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta, odament olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz-e, 3 közül ki volt a fele barátja? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, és hasonlóképpen cselekedj, te magad is. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged ebben a forróságban is, hogy itt lehetünk hallgatni a te szavadat, itt lehetünk az élet forrásánál, itt lehetünk a mi boldogságunknál. Urunk Istenünk, engedd meg nekünk, hogy mindaz, amit hitvallással vallunk, hogy mind életünkben, mind halálunkban, mind életemben, mind halálomban, nem a magami, hanem az én hűséges megváltomnak a tulajdona vagyok, az hadd legyen most itt valósággá ezen az Isten tiszteleten is. Hogy az életünkben oly sok ajándékot, oly sok kedves dolog, ami családunk, barátaink körében, vagy leginkább azon túl most, legyen az, ami bátorításunk, buzdításunk és vigasztalásunk, hogy a tiéd vagyunk. Megköszönjük mindazt a jót, amivel körülveszel bennünket, megköszönjük neked, Urunk, azt, ahogyan érezhetjük a másik embernek a szeretetét, de leginkább azt köszönjük, hogy a tiéd lehet a mi életünk. Bocsáss meg, hogy erről oly sokszor megfeledkezünk, és oly sokszor próbálunk másban bátorítást, örömet és garanciát szerezni a mi életünkre. Engedd, hogy a te igéd az ne csak egy elméleti, hanem éppen gyakorlati megvalósulást lehessen az életünkben. Mert a te szereteted mindig cselekvő szeretet, bennünk is cselekszik, és minket is cselekedetekre indít. Hát, hogy meglássuk így egy példázatból, hogy mi hol állunk, hol van a helyünk benne, hogy rólunk te mit mondasz, mire bátorítasz, mi lehet a te üzenetet számunkra. Jöjj, Szentlélek, Úristen, arra kérjünk, hogy tedd ezt élhetővé, hallhatóvá számunkra, és hát, hogy ez cselekedetekben is megnyilvánuljon minden napjainkban. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére. 224. dicséretünket keressük meg, 5. és 6. versszakát énekeljük. ennek az éneknek. Az elmúlt időszakban több alkalommal énekeltük már ezt a dallamot, ezért is választottam mára is az éneket. Kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szentleckében, Lukács evangéliuma 10. fejezetében, a 36. és 37. versekben. Jézus kérdezi, mit gondolsz-e három közül, ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Amen. Foglaljuk el. Kedves testvérek! Lukács evangéliumát olvasva felfigyelhetünk arra, hogy milyen fontos az első nemzedékben, az első keresztény közösségekben, hogy hogyan látják Jézus Krisztust. Hogyan értik meg az Isten munkáját. Hogyan látják a hétköznapokban azt, hogy valakinek az élete meggyógyul, valaki az életében vigasztalást és bátorítást kap, valakihez jó szóval szólnak. Lukács evangélistáról azt tudjuk, hogy ő, ahogyan magam szoktam mondani, hozzánk minden tekintetben hasonló, azaz ő földi életében nem láthatta Jézus Krisztust, hanem az apostoli igehirdetés alapján adta át életét Jézus Krisztusnak, és lett az ő követője, de gondosan utána járt mindannak, ami Jézussal történt. És jellemző az ő evangéliumát olvasva, hogy Jézus mindig úton van, Jézus mindig megy. Jézus mindig valahonnan, valahová tart, de megtanulhatjuk azt, hogy ezek az utak, ezek sohasem arról szólnak, hogy mindig valaki célba érkezzen, hanem mindig az úton történik valami. Valami, amelyben az ember megszólítottnak érezheti saját magát. A mai napon, hogyha belehallgattunk a rádióba, vagy esetleg olvastuk az egyházkerületünk honlapját, éppen Szabó István püspök úr beszél arról, hogy milyen az, amikor valaki csendben van. Milyen az, amikor valaki nem akar semmit sem tenni, és egyszer csak meghallja az Istennek a szavát, ő a pihenéssel kapcsolatban mondja most ezt, vagy ahogyan filozofálgat egy picit a szabadsággal kapcsolatban. Hogy engedni azt, hogy valaki munkálkodjon az életünkben. Jézus most egy olyan úton halad, amely északról délfelé vezet, vagy éppen délfelől északnak. Galilea az, amit a szükebb hazájának szoktunk nevezni, Kapernaumnak nevezzük az ő otthonát, így emlékeznek meg róla a Szentírásban lévő fejezetek. És Galileát, az északi ország részt, most már évszázadokat, csak évezredet is ugrottunk a régi időktől, ami az Ószövetség lapjaitól nézve, elválasztja a déliektől, egy köztes ország részhez pedig Samária. Tehát Galilea, Samária, és majd a végső célja Jézusnak Jeruzsálem, a főváros, a templom. És amikor ezt a példázatot elmondja, akkor egészen bizonyos, hogy a hétköznapi életből merít, és ismeri azokat a mindennapos híreket, amelyeket mi már csak a leírásokból hallunk, hogy ez az út, ez nem egy veszélytelen út. Egy zsidó történetíró, őt Josephus Flaviusnak hívják, egészen vad vidéknek említi ezt a területet, ahol nem egyszer előfordul az, hogy rablók varázdálkodnak. Ez egyik fő műve, a zsidó háború ezt írja erről a területről, erről a bizonytalan területről. Jerikó valóban olyan határváros volt, amelyen a kelet felé haladó kereskedelmi út, mint vámhely megtalálható volt, és mindenfajta indítatású ember megfordult ezen a kereskedelmi úton. A példázatban, amit hallunk, van egy idegen néphez tartozó, azt mondja róla Jézus, hogy samáriai vagy samaritánus. Olyan közösséghez, olyan népcsoporthoz tartozó volt, amelyet a korabeli zsidók egészen egyszerűen megvetettek. Nem becsülték őket. És hogyha visszalépünk azokba az időkbe, amelyeket 3-5 héttel ezelőtt én magam itt a gyülekezetnek mindig a szívére helyeztem, hogy Salamon király uralkodása idején volt egy egységes ország, majd az ő halála után pedig ez ketté szakadt, hát vissza kell lépnünk a Krisztus születése előtti 722-es esztendőre, amikor az ókor egyik nagy birodalma, Asszíria megtámadja az északi országrészt, lakosságának nagy részét fogságba hurcolja, és az ott maradottakhoz pedig idegen vallásúakat telepít le, és ennek a kevert lakosságnak az eredménye lesz tulajdonképpen a samáriai népcsoport, amely elnevezését Samária városáról, mint ennek az egykori résznek a fővárosáról kapta. A zsidó-samaritános ellentétről folyamatosan olvasunk a Szentírásban. Mikor egy másik nagy háború után, Nabukodonozor babiloniai király háborúja után a fogságból, a babiloni fogságból, tehát nem az asszír, hanem a babiloni fogságból visszaérkeznek a zsidók, akkor Esdrás és Nehémiás könyvében azt olvassuk, hogy nagyon nagy konfliktusba kerülnek, sok-sok ütköző felület van, egymást feljelengetik, haragszanak egymásra, háborúkat is indítanak egymásra. Annyira nehéz a zsidó és samaritános helyzet, hogy magára Jézusra is ráfogják évezredekkel később, hogy samaritánus. Sőt, azt mondják egy halmozottan hátrányos jelző szerkezetben, hogy Jézus samaritánus, és ördög van benne. Azaz vele semmilyen formában nem érdemes kapcsolatot tartani. Jézus pedig az evangéliumok szerint a samaritánusokhoz különböző féleképpen áll. Máténál azt olvassuk, hogy óvainti tanítványait, hogy samaritánusok városába menjenek. János arról tudósít, hogy Jézus egy-két napig Samáriában lakott, és sokan hittek benne, gondoljunk csak János evangélium egyik nagy beszélgetésére, a samáriai asszonnyal való beszélgetésre. Aztán Lukács sajátosan beszél Jézus és a samáriaiak kapcsolatáról.
nem engedi, hogy a Zebedeus fiak tüzet kérjenek az őt befogadó samáriai falura, és gyakran állítja a samaritánusokat pozitív példaként, itt ebben a felolvasott igében, a 10. fejezetben, de a 17. fejezetben is olvassuk majd. Ha egy picit így körbe is jártuk Lukács evangéliumnak a hátterét, körbe jártuk, hogy kik voltak ezek a samáriaiak, hogy milyen volt a zsidóság és a samaritánusoknak a kapcsolata, egészen izgalmas az, ahogyan a bevezetése van ennek a példázatnak, hogy tudnélek egy törvénytudó megy oda Jézushoz, és teszi fel az ő kérdését. Sokan, még az evangélista is megengedi, amikor a törvénytudók és Jézus párbeszédbe kerülnek, hogy itt valami csapda helyzetet sejtsünk. Hogy törbe akarják csalni Jézust, hogy bújjon ki a szög a zsákból, hogy kicsoda ez a Jézus, azonban egy nagyon pici, nagyon halvány megkülönböztetést szeretnék itt tenni ennél a kérdésnél, és minden egyéb kérdésnél. Tudnélik, a szinoptikus evangéliumokban Máténál, Márknál és Lukácsnál, amikor az örök élet felüli kérdés megjelenik, akkor ezt egy írástudó, egy törvénytudó teszi fel, de ezekben a szövegkörnyezetekben korábban van egy hatalmas nagy kérdés, hogy vajon van-e feltámadás. Tudnélik, a korabeli zsidóságban volt egy olyan párt, egy olyan nézőpont, de ők szerveződtek, és egy politikai egysége is volt a Jézus korabeli időszaknak, akiket szadduceusoknak hívtak, és a szadduceusok azok tagadták azt, hogy volna feltámadás. És amikor Jézus azt mondja, hogy van feltámadás, akkor a törvénytudók azt mondják, hogy hát Jézus akár lehetne a mi emberünk is. Jézus akár lehetne a mi prófétánk is. Csak ki kellene róla deríteni, hogy igazán hozzánk tartozik-e, vagy nem. Itt nem csak arról van szó, hogy Jézust elveszítsék, van ilyen példa, főleg a nagy passió történetet megelőző időszakban, amikor már aláírják a végzést, hogy Jézust meg kell ölni, akkor minden kérdéssel azért folyamodnak oda Úrunkhoz, hogy hát ha tudnak egy Isten ellenes vádat kihúzni belőle, és akkor azt mondani, hogy méltó a halálra. De itt egy picit rafináltabb a kérdés, hát ha fel tudják használni Jézust a saját gondolataik megerősítéséhez. Kedves testvérek, a törvénytudónak a kérdése, egyáltalán az, hogy mi az Isten előtt megállunk, ezek gyakran a mi kérdéseink is. A mi dilemmáink, a mi bizonytalanságunk, a mi gőgünk, vagy éppen a mi tudatlanságunk. Az is lehet, hogy felszínes kíváncsiságról van szó, de az is lehet, hogy őszinte érdeklődésről van szó. Neked vajon milyen kérdésed van Jézus Krisztus irányába? Mi az, ami vele kapcsolatban foglalkoztat téged? Talán az, hogy álljon be a te szolgálatodba, hogy erősítsen meg a te gondolkodásodat, erősítsen meg a te szándékodat, hogy ő legyen az, aki igazolja az életedet, a tetteidet, a munkásságodat, vagy egészen bizonyos, hogy vannak olyan kérdéseink is, amelyek arra vonatkoznak, hogy ez az egész igaz-e? Nem illúzió-e Jézus Krisztusban hinni? Bevallom őszintén, hogy mindig olyan nehéz, de azt kell mondanom, hogy a nehézség ellenére mégis olyan őszinte az, amikor ifjú emberekkel beszélgetek, és ezt mindenfajta fesztelenség nélkül elmerik mondani. Hogy vajon létezik-e Isten? Vajon megtapasztalható-e az Isten? Főleg olyankor nehéz ez a helyzet, amikor kicsi kora óta ismerünk egy gyermeket. Talán nem csak a családunkban nő fel, hanem a gyülekezetünk közösségében is. És egyszer csak elmarad, és Utána például azt mondja egy beszélgetésben, hogy amikor még hívő voltam, amikor gyermekként még ezeket a dolgokat elfogadtam, de most már felnyílt a szemem, van-e egyáltalán élet? Van-e örök élet? Mit rejt magában Jézus Krisztus? Mit jelent a megváltás? Mit jelent a szeretet? Mit jelent az irgalom? Mit jelent a fele barát? Mit jelent a hit? Ezek a kérdések mind-mind ott vannak Jézus környezetében, amikor elmondja ezt a rövid beszélgetését. És Lukács pedig feljegyzi, hogy mi magunk ebből épüljünk. Örök élet, fele barát, hit, irgalom. Miben hiszel? Kiben hiszel? A titkok mezején jársz? Veszélyes ez? Ki vagy, mi vezet? Egyáltalán hová vezet Jézus? Meddig vezet? Nem hagy-e el? Ismered-e őt? Irányít? Testvérek, amikor ilyen kérdéseket olvasunk, és talán ennek a példázatnak az egyik legnagyobb kulcsa az, hogy itt tényleg Jézus azt mondja, hogy valahol meg kell állnunk benne. Valahol rólunk van szó. Valahol minket kérdez a példázaton keresztül Jézus. Sokszor megtorpan itt a gondolat. Mert hogyha mi akarjuk a zsegünkbe tenni Jézust, akkor elveszítjük őt. Egyetlen egy menekvésünk van, mint itt ebben a történetben az, hogy mi ajándékba kapjuk az Istent. És kimondhatjuk talán életünknek nagy bizonyosságát Pál apostollal együtt, hogy tudom, kinek hittem. És az ismeretlen végtelenből egyszerre ő maga tölt be bennünket. Egyszerűen közeledik hozzánk, hogy nem lehetünk nélküle, hogy nem mozdulhatunk nélküle, hogy vezet bennünket. Mert a történetnek és a keresztény életnek tulajdonképpen az egyik nagy fordulópontja az a kérdések utáni találkozás. Nem az a probléma, hogy vannak kérdések. Azok mindig jók, ha vannak. Még akkor is, hogyha ezek nem teljesen imaház vagy templom komfortos kérdések, amelyeket néha szégyellünk. De ezek a kérdések jók, ha ott vannak. Egészen addig, amíg találkozunk avval, aki ezekre a kérdésekre feleletet nem tud adni. Találkozunk Jézussal. Találkozunk az Isten igéjével, így mondja a Szentírás, aki testé lett. Találkozunk azzal az Istennel, aki Jézus Krisztus személyében utánunk jött, hogy megkönyörüljön rajtunk, hogy kimentsen bennünket a kárhozatból. Amikor Isten tettével, a megváltóval találkozunk. És amikor ott állunk a megváltó előtt, akkor önmagunkkal szembesülünk. És a válasz, amit a mi kérdéseinkre kapunk, önmagunkban van. Isten ránk mutat. Kicsit olyan ez a példázat, kedves testvérek, a jellegét, vagyis a műfaját illetőleg, mint az Ószövetségnek egy nagy példázata, amikor Nátán beszél egy gazdag emberről, meg egy szegény emberről, beszél arról, hogy az egyiknek nagy nyája van, a gazdagnak, a szegénynek egy szem báránykája, és a szegény az egy szem báránykáját a kezéből eteti. Aztán, amikor a gazdaghoz vendégek érkeznek, akkor a gazdag fukarkodik az ő nyájából, hogy egy állatot levágjon, és elmegy a szegényhez, elveszi a bárányát, levágja, és fölkínálja a vacsorára. És akkor meghallja Dávid király ezt a példázatot, akkor kifordul magából, most egy picit színesítem a történetet, akkor csapkod, hogy ez lehetetlen. Ki az az ember? Mondd meg, a prófétának mondja. Mert hogy meg kell halnia. És akkor a próféta azt mondja, te vagy az az ember, ó király. Te vagy. A találkozás Jézussal mindig ilyen szembesítést ad. Azt mondja Jézus, te vagy az az ember. És hogyha életünkre Jézus választ is ad, akkor ez tovább lendít. Akkor tovább kell mennünk nekünk az úton. Tudjátok, mi a furcsa az írástudónak a kérdésében? Hogy ő tulajdonképpen, amikor megkérdezi azt, hogy ki az én fele barátom, akkor nem pusztán arra kíváncsi, hogy kit kellene szeretnie ebben a világban, hanem leginkább az, hogy kit nem kellene szeretnie. Hogy ki lenne az, akit kikerülhetne. Nagyon nehéz ez a kérdés. A korabeli zsidóság az tudná a feleletet, hogy talán az, aki a népemhez tartozó, az a fele barátom. De nehezen megy le. A mi torkunkon is, amit itt ebben a példázatban olvasunk, hogy a fele barátunk az az, akit az Isten az utunkba helyez. Akit Isten az utadba helyez. Nem azon kell morfondíroznunk, én is sokáig azt mondtam, hogy a fele barátunk az ellenségünk. Nem biztos, hogy az ellenségünk, de az ellenségünk is lehet. A fele barátod az, akit Isten az utadba helyez. Akit nem tudsz kikerülni. Akit nem tudsz túllépni. Akit nem tudsz megkerülni, akire nem tudod rácsukni az ajtót, vagy akire nem tudod letenni a telefont. A fele barátod az, akit Isten az utadba helyez. Mert vele kell tenni valamit. Steinbach püspök úr, amikor a tegnapi igét magyarázza, mert a kalauz szerint ez a tegnapi ige, akkor azt mondja, hogy a legnagyobb irgalmatlanságot azt sokszor Isten nevében követik el. A legirgalmatlanabb emberek, azok keresztjének is tudnak lenni. Amikor mondjuk egy igével, mondjuk a Szentírást lobogtatva, leszünk irgalmatlanok. Milyen kőkemény ítélet ez? Isten valakit eléd állít, és te azt akarod megtudni az Istentől, hogy hogyan kerülhetnéd el a vele való kapcsolatot, a vele való törődést, a vele való munkálkodást. Hogyan lehetnél olyan, mint a példázatban szereplő pap vagy templom szolga, akit lévitának neveznek. Aki egészen egyszerűen megkerüli. Ó, de sokszor igaz az. Most egy pozitív dolgot mondok, de a jelentéssel mégiscsak negatív lesz, hogy ó, de sokszor igaz az, hogy a hitetlen ember tud irgalmasabban viselkedni, mint a hívő. És ezt ráadásul nem magyarázza meg. Nincsenek hozzá szavai, nincsen hozzá passzusa, egészen egyszerűen úgy kell tennie, hogy a belső törvénye diktálja. Pedig Isten irgalmas. Ez a legnagyobb és ez a legtöbb, amit megtanulhatunk Istentől, hogy ő irgalmas. Irgalomból szőtt újjá bennünket. Isten nem azt nézte, hogy mi méhenek voltunk. Isten nem azt gondolta, hogy hogyan tudná az ő nagy tervét nélkülünk megvalósítani. Isten irgalmas volt hozzánk az ő fiában, Jézus Krisztusban. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus Krisztusban váltott meg bennünket, hogy el ne vesszünk a saját irgalmatlanságunkban. Oda döbbenetes az a példázata Jézusnak, amely az adó szolgáról beszél, aki 10 000 talentummal megfizethetetlen adóssággal volt adósa az ő urának, és amikor könyörög, amikor kuncsorog az életért, akkor egyszer csak azt mondja ez a király, ez a gazdag ember, ez a nagyúr, hogy nem tartozol semmivel. Úgy sem tudnád megfizetni, de nem azért, mert nem tudnád megfizetni. Elengedek mindent. És utána pedig ez az ember elkezdi folytogatni azt, aki 100 dénárral volt adósa. Ilyenek vagyunk. Gyakran ilyen papok, ilyen templomszolga, léviták, közben pedig a legnagyobb igei üzenete annak, amit a Szentírás mond, hogy az Isten irgalmas volt hozzánk. Hogy a mi hitünk, a mi vallásunk, az az irgalomnak a vallása, az irgalomnak a kultúrája, az élő Isten megváltó szeretetéből következő életbe vetett hit, az örök életbe és az új életbe vetett hit. Kedves testvérek, ez a példázat egészen konkrétan kimondja azt, hogy nem lehet úgy szeretni az Istent, hogy közben közömbös vagyok a hétköznapi dolgok irányába. Közömbös vagyok az én testvéreim irányába. A közöny ugyanis a hétköznapoknak a szürke halála, amiben belepusztulok. Éppen ezért, kedves testvérek, most arra bátorít bennünket az ige, hogy ne terveket és ne különböző elképzeléseket gyártsunk a szeretetről, az irgalomról, a fele barátról, hanem konkrétan lépjünk. Lehet, hogy ez a konkrét lépés szétfeszíti mindazt, amit eddig mi magunk felépítettünk életünkben, de a segítségre szorult a való szembesülés felülírja a mi körülhatárolt fogalmainkat. Különösen is igaz ez arra, amikor Jézus majd beszél az örök ítélet kapcsán Máté evangéliumában arról, hogy a jobb keze és a bal keze felől állítja az embereket. Azt mondja a bal keze felől állóknak, hogy éheztem, és nem adtatok ennem. Szomjaztam, és nem adtatok innom. És azt mondja a jobb keze felől állóknak, hogy éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. És mindkettő esetében ott van a nagy kérdés, hogy mi mikor tettük ezt, hiszen nem volt benne a tervünkben, nincs benne a programunkban, nincs benne az önéletrajzunkban. Azt mondja Jézus, amikor a legkisebbel nem tettétek meg az én atyám fiai közül, akkor velem nem tettétek meg. Vagy amikor a legkisebbel tettétek meg ezt az én atyám fiai közül, akkor velem tettétek meg. A közömbösség, mint szürke halál, Jézus szemében most itt a végítéletet hordozza. Aki lát, és tovább megy. Ezzel szemben ott van, aki lát, és aki megkönnyörült. Ez a megkönnyörült kifejezés éppen a közönösségnek az ellentéte. Azt jelenti, tudjátok mindannyian, amikor az emberbe belül rezdül meg valami, amikor egy picit összeszorul belül a gyomrod, amikor egy belső remegés fog el, amikor rád tör valami, és az egész lényed velejéig megráz attól, amit látsz, amit hallasz, amit észlelsz. Ezt mondja egy idegen szó így, hogy empátia. Ez a kifejezés itt a Szentírásban, amit olvasunk, hogy megkönnyörült, ez Máté, Márk, Lukács evangéliumában 11 alkalommal szerepel, és ebből a 11 alkalommal ez a kifejezés mindig az, amikor az Isten néz az emberre. És itt ebben a példázatban mondja Jézus, hogy ilyen az, amikor az ember néz az embertársára. Kicsit olyan ez, mint amikor az Isten munkájából valami a tiéd lehet, amit az Isten odaad ajándékba. Csak nem azért adja, hogy ezen itt hosszan, most már 41 néhány percre filozofálgassunk, hanem hogy ezt a hétköznapi életbe gyakoroljuk. Azért, mert ezt teszi benned az Isten. Ez az okozata annak, hogy az Istenben van a te életed. Nem csak a kérdezőnek, a példázatban utóllévőnek a gondolkodását kell magunkévá tenni, hanem a félholtét is. Fele barátja vagyok-e a bajba jutottnak? Könyörületemmel odaemelem-e magamhoz? Képes vagyok-e az irgalomra és a szeretetre? Mert ha igen, akkor szabad leszel. És az a szabadság, amit itt Jézus ebben a példázatban elénk állít, az az Istentől kapott szabadság. Mert az irgalmas samaritánusnak a példája irányt mutat. Irányt a másik emberhez. És ez az irány az összes többit felülírja. Mert amilyen közel volt a samaritánus a félholthoz, olyan közel van hozzánk, ha Krisztusban vagyunk, az Isten országa. Amen. Fennállva válaszoljuk testvéreim az igére. 345. dicséretünket keressük meg. 4. versszakát énekeljük el. Szent fiadért, ki engemet vérén megállt. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megköszönjük neked, hogy egy olyan példázat, amelyet talán Sokszor hallottunk már az életünkben újra és újra megindít. És nem csak belső érzelmeket vált ki bennünk, hanem konkrétan odaindít ahhoz, akit az utunkba hárítottál. Akit nem lehet megkerülnünk, aki előtt nem lehet a földbe dugnunk a fejünket, arra várva, hogy majd az életnek a szele elsodorja, és hallgatózva, hogy ott van-e még, vagy nincsen. Köszönjük neked, hogy te bátorító és cselekvő szeretetre indítasz minket. De azt is mondod, Urunk, hogy ez a bátorító hirgalom és szeretet, ez nem mehet azoknak a rovására, akik viszont ránk vannak bízva. Akik nem az utunkba állnak, hanem mellettünk vannak. Hogy nem lehetünk velük szemben irgalmatlanok. A legnagyobb bűnünk talán éppen ez. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy a következő órákban, forró napokban őrizd meg bennünket, adj lehetőséget, Urunk, arra, hogy megüdüljön a testünk és a lelkünk is egy-egy fúhallatban. Imádkozunk hozzád azokért, akik fizikailag, testileg is nehezen viselik ezeket az órákat, ezeket a napokat. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegágyon lévőkért, akik ott szenvednek nem csak a hőség miatt, hanem fájdalmukban, betegségükben, kilátástalannak tűnő testi vagy éppen lelki helyzetükben. Irgalmazz, kérünk nékik. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért, imádkozunk hozzád, Urunk, azokért az édesanyákért, akik most gyermeket hordanak a szívük alatt, és talán ezekben a napokban vagy hetekben fogják gyermeküknek az életet megadni, őrizd meg őket. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik pihenésüket töltik, feltöltődésben vannak. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, református egyházunk egészéért. Bocsásd meg, Urunk, mindazokat a dolgokat, amelyeket keserűségként hordozunk a szívünkben, tüskeként a másik emberrel kapcsolatban életünkben. Imádkozunk hozzád népedért, imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy szent lelked munkája bennünk a jót és az akarást. Imádkozunk hozzád, Urunk, az előttünk álló szolgálatokért még, két táborunkért, napközis táborunkért, és imádkozunk hozzád, Urunk, majd az ifjúsági táborért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik olyan terheket hordoznak magukban, amelyeket nem mernek senkinek sem elmondani, olyan bűnök nehezítik, keserítik meg a mindennapjaikat, attól, hogy neked elmondják, és mindazokat, akiket érint, azoktól pedig tapintatosan bocsánatot kérhessenek. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most csendes könyörgését mondhatja el mindenki. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Foglaljuk el helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt hetekben végzett segítségét és munkáját, egyben minden adományát. Kedves testvérek, a hét pénteki napján, majdnem azt mondtam, hogy a hét végén, de hát a munkás napoknak a végén, a Csobánkai Tervtanács tartott egy rövid helyszíni bejárást itt imaházunk területén az építkezéssel kapcsolatban. Magam temetési szolgálaton voltam, így nem tudtam részt venni rajta, jövő héten beszámolunk arról, hogy mi történt ezen a helyszíni szemlén. Kiránduló körünk augusztus 11-én túrát szervez dobogókörre, találkozás 8 óra 40 perckor a pomázi buszpályaudvaron. Két része lesz a túrának, egyrészt egy 3 kilométeres séta a Fekete-szikláig, utána a túrázók tovább mennek, és a Legény és Leány barlangot nézik meg, ez már 12 kilométeres táv lesz. Köszönjük testvéreink támogatását és adományát, a leégett nagydobronyi óvoda javára felajánlott adományunk 41.200 forint volt az elmúlt héten vasárnap. A mai nappal délben lezáródik a napközis táborra való jelentkezés határideje. Segítőket köszönettel fogadunk, és természetesen gyermekeket is ebbe a szolgálatba. Ifjúsági táborunk augusztus 27 és 30 között lesz majd. Alkalmainkat hirdetem. Kedden 6 órakor Kékkereszt alkalom lesz Pomázon, Bibliaóra Csobánkán. Szerdán 6 órakor Bibliaórán lesz Pomázon, pénteken pedig ifjúsági Bibliaóránk lesz 6 órától most. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített. Záró énekül a 114. Zsoltárunk első versetát énekeljük el, utána pedig vegyük Isten áldását. Téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.